az állatok. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra múlt 7 perccel a mai műsort Papnánási Gabriella szerkeszti, a hangmester Bényi Csaba, én pedig már ajánlok is néhány témát a mai délelőttből. Lelassult, sőt egyes szakértők szerint teljes erővel befékezett a hazai ingatlan piac. Az árak csökkentek, ami a vevőknek kedvez, ám sokan kivárnak most a vásárlással.
A panellakásoknak is mentek lejjebb az árai, azok mindig a legárérzékenyebbek, de érinti a magánházakat, érinti a téglalakásokat, érinti az újépítésűeket. Kivárás van, hogy akkor visszarendeződik majd a helyzet, és akkor lesznek azok a vevők, akik ki fogják tudni fizetni az 1,2 millió négyzetméter árat az újépítésűeknél, ami az emelt szerkezet kész ár.
Milyen történések hatnak most az ingatlan piacra? Vevőként érdemes-e vásárolni, és eladóként várjunk-e az értékesítéssel? Erről beszélgetünk hamarosan. Aztán vegán, fenntartható, öko, ilyen logók, állítások tengerével találkozhatunk vásárlóként. A környezetbarát termékek iránt egyre nagyobb a kereslet, ezért egyre több cég kínál zöld vagy annak nevezett terméket. Az ilyen állítások jelentős része azonban túlzás, ferdítés vagy féligasság. Mi alapján dönt tehetjük el vásárlóként, hogy a termék valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták, és átverés áldozatai vagyunk. 9:30-tól erről hallhatnak. 10:30-től pedig Győrbe kapcsolunk majd, ahol hamarosan ismét megrendezik az 5 templom fesztivált. Gárdonyi Eszter kalauzolja majd önöket a helyszínen. SMS számunk ma is 0639666. Viberen is megtalálnak minket, ha a keresőbe a Kossuth Rádiót írják be. 11 óráig számítok a figyelmükre. Érezhetően lassult a tavasszal a korábban pörgő lakáspiac. Egyes ingatlan értékesítők szerint sokkolóan befékezett. A fordulatot az értékesítési idők hosszabbodása és az alkupozíciók változása is jelzi. A fővárosban és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell az eladáshoz, miközben a vevők mozgástere is nőtt. Hamarosan szakértőnket kérdezzük majd, de előtte hallgassák meg Gártonyi Eszter és Nagy Margit tudósítását.
A Kisalföld ingatlan piaca ez év tavaszán egyértelműen kettős képet mutat, miközben az árak továbbra is magas szinten vannak, a kereslet több szegmensben már visszafogottabb. A térség központjában, Győrben az elmúlt időszak egyik legfontosabb trendje az volt, hogy a korábbi támogatások, például az Otthonstart program erőteljesen felhajtották a keresletet, ami gyors áremelkedést hozott magával. Ennek hatására a panellakások négyzetméter ára már 850-900 ezer forint körül alakul, az új építésű ingatlanok esetében pedig jóval 1 millió forint feletti az ár. A drágulás azonban megtörni látszik, az idei év elején országosan mintegy 24%-kal csökkent az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, és ez a győri térségben is érezhető, mondja Búza Tímea, az Édesotthon ingatlan iroda ügyvezető igazgatója, tulajdonosa.
A 3%-os hitel nagyon felpörgette az ingatlan piacot, tehát elmondhatjuk, hogy a tavaly szeptember, október, november itt mindenkinek amilyen volt elkelt. Valószínűleg ez az, ami most egy kicsit lecsapódott itt, mert most azért óriási a visszaesés ahhoz képest. Most már a legolcsóbb négyzetméter ár az ilyen 900 000 forint körül van, ez emelt szintű fűtéskészen értendő, és Győrbe is most már egészen elmegy az 1 400 000 – 1 500 000 forintig per négyzetméter. Lakásnál még mindig a legnépszerűbbek ezek a másfél szobás, tehát az egy szoba nappal is, olyan 45-50 millióig, aztán a két szoba nappal is, ami olyan 65-ig, és ugye a fölött már elég nehéz eladni az ingatlanokat. A 100 millió alatt újépítésű családi ház nem nagyon van. Leginkább olyanok keresik, aki mondjuk eladott már egy ingatlant, és akkor még gyűjtögetett hozzá, és valami minimális hitellel tud venni. Csak ott meg az a probléma, hogy nagyon sokan már nem felelnek meg ennek a 3%-os hitelnek, és a piaci hitelt kell felvenni, annak azért elég jelentős a törlesztő részlete.
Búza Tímea hozzátette, érdekes jelenség, hogy miközben a hazai kereslet visszafogottabb, a külföldi érdeklődés továbbra is jelen van, különösen Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból. Ez részben befektetési célú vásárlásokat, részben pedig hazaköltözési szándékot jelezhet.
Csongrád-Csanád megyében március közepétől észlelték az ingatlan piac lassulását, áprilisban pedig szinte teljesen megtorpant az érdeklődés a vevők részéről. A készpénzes vevők is behúzták a kéziféket kivárva, mi lesz a CSOK Plusz, a babaváró hitel és az Otthon Start program sorsa. Míg januárban intenzív kereslet volt az ingatlanok iránt, ami fel is tornázta az árakat, most jelentős mélyrepülés figyelhető meg az árak és a kereslet tekintetében is. Mindezt Szil Gabriellától tudtuk meg. A szegedi GDN ingatlan iroda vezetője elmondta, átlagosan 10%-kal estek vissza a kínálati árak.
A panellakásoknak is mentek lejjebb az árai, azok mindig a legárérzékenyebbek, de érinti a magánházakat, érinti a téglalakásokat, érinti az újépítésűeket. Az újépítéseknél ugye van, aki ugye nagyon nem tud árat csökkenteni, mert ugye volt egy bekerülési költség, viszont ott is lelassult az érdeklődés, úgyhogy ott meg a kivárás van, hogy akkor visszarendeződik majd a helyzet, és akkor lesznek azok a vevők, akik ki fogják tudni fizetni az 1,2 millió négyzetméter árat az új építésnél, ami az emelt szerkezet kész ár.
A szerződéskötések száma is drasztikusan visszaesett.
80%-ba visszaesett. Egyetlen egy eladásunk volt egész hónapban, és az egy tanya.
Szil Gabriella megítélése szerint május közepétől, ha stabilizálódik az új kormány elképzelése az otthonteremtéssel összefüggő hitelek terén, újra élénkülhet a kereslet és emelkedhetnek a lakásárak is.
Gárdonyi Eszter és Nagy Margit összeállítását hallhattuk az elmúlt percekben, a vendégünk pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagy a csend, nagy a kivárás ebben a két városban. Vajon országosan is ilyen helyzet van?
Nagyon hasonló a kép, és egész érdekes azt látni, hogy az idei tavasz mennyire átrajzolta a lakáspiac lendületét, dinamikáját. Amit még fél évvel ezelőtt gyakorlatilag az eladók diktálták a tempót, és szinte bármennyit tudtak kérni bármiért a lakáspiacon. Ez nagyrészt annak is köszönhető, hogy akkor ellenállhatatlan lendülete volt a vásárlóknak. Az év elején még az állampapírból kiszálló befektetők és a lakáspiacra visszatérő befektetők hajtották a lendületet, az év második felében pedig az újra nagy tömegben megjelenő első lakásvásárlók, de ez azóta megváltozott, és az eladók pozíciója visszájára fordult, mert most igazából a vevők vannak nyerekben, és pont ennek köszönhető az is, amit az összeállításokban hallhattunk, hogy az átlagos értékesítési idő mindenhol nő, Budapesten egy hónappal nőtt. 47 napról 77 napra nőtt az átlagos eladási idő, tehát gyakorlatilag egy hónappal tovább tart eladni egy lakást, és a vevők mindemellett nagyobb alkupozícióban is vannak, 3,5% a fővárosi alku mértéke, tehát ez nem csak a vidéki nagyvárosok sajátja.
Mi lehet ennek a hátterében kifutott? Tehát akinek volt mondjuk állampapír kincstári kifizetése, az ott hirtelen gyorsan be akarta fektetni ingatlanba, és nem várt, mert úgy érezte, hogy a piac most jó. Ez lehet az egyik ok, gondolom. És az otthonstart program még nem futott ki, hiszen még mindig vannak kedvezményes lakáshitelek, a 3%-os lakáshitelek, de ezek szerint, amikor meghirdették a programot, akkor aki élni akart a lehetőséggel, élt is, és azóta lecsendesült minden?
Én inkább azt mondanám, hogy iránykeresés zajlik, mind az eladók, mind pedig a vevők részéről. Sokszor ez azért fontos így külön megemlíteni, mert sok esetben az eladók maguk is később vevőkké válnak, hiszen 10 emberből 9 a saját tulajdonú lakásában lakik, tehát ahhoz, hogy valaki tovább költözön, annak az az előfeltétele, hogy eladják a lakásukat. És amíg nincs meg az az irány, hogy milyen irányba halad a piac, mik a lehetőségek vevőként, úgy az eladók is óvatosabbak abban, hogy lecsapjanak egy-egy ajánlatra, ami érkezik a vásárlók részéről, vagy elfogadjanak, belemenjenek egy alkudozásba. Ez az iránykeresés egyébként részben annak is köszönhető, hogy van egy kivárás, tehát példaként említette az Otthonstart programot, ott most azt tapasztalják a nagyvárosokban élők, hogy a használt és az újépítésű lakások szinte egy árban mozognak, ami szerintem ilyen még nem is nagyon volt a hazai lakáspiac történetében. Ez pedig sokakat kivárásra ösztönöz, hogy ha már így is sokat kell fizetni egy-egy használt lakásért, akkor inkább megvárják azokat az új építésűeket, amik megjelennek a kínálatban. Ezek csőben vannak, úgy értem, nagyon sok közülük már építési engedéllyel rendelkezik, már a döntés megszületett ezekről, de a tényleges kínálatban még nem érhetőek el nagyobb számban, tehát sokan erre várnak. Van egyfajta bizonytalanság is, hiszen azért mégiscsak választások voltak, ez alapvetően még kivárásra ösztönzi azokat, akik kíváncsiak arra, hogy milyen irányba fog menni majd a lakáspiac ezt követően, mik lesznek azok az intézkedések, amik ezt befolyásolhatják. Ne felejtsük el, hogy a lakásvásárlások többségéhez hitelre van szükség, és egy-egy hitel azért egy 15-20 éves elköteleződést jelent, tehát ez is egy természetes igény, hogy ebben az iránykeresési időszakban több fogózkodót keresnek a vásárlók is. És hogyha feloszlik ez a köd a piacra, akkor szerintem ezek az elhalasztott adásvételeket bepótolhatják a felek. Az viszont biztos, hogy nem fog azzal együtt járni, hogy a lakására kilőjenek, hiszen most is jelentős áremelkedésen ment végig a piac, és ennél többet a vevők már nem is olyan tudnak, és nem is olyan szeretnének kifizetni.
Feltételezem, arra sincs sok esély, hogy a lakásárok csökkenjenek. Tehát ilyen szempontból várni nagyjából felesleges.
Igen, ez meg egy történelmi tapasztalat, még hogyha nem is sok évszázados történelmről beszélünk, hanem a lakáspiac 10-20 éves történetében az nagyon ritkán fordul elő, hogy csökkenjenek az ingatlanárak. Utoljára ilyen huszamosabb ideig tartó átcsökkenés, vagy jelentősebb átcsökkenés a devizahitelválság idején történt, amikor szinte egyik napról a másikra a vásárlók és az ingatlan tulajdonosok találták magukat abban a helyzetben, hogy nem fenntartható az az állapot, amiben vannak, és piacra kell dobni a lakásokat, újabb vásárlók meg egy ilyen kényszerértékesítési helyzet nem érkeztek, tehát nem volt az, ami stabilitása jön az áraknak, de az olyan időszakokban, mint például a koronavírus járvány, vagy a 2022 tavaszán kirobbant háborút követő inflációs időszakban, ami 10-12%-ra emelte a lakáshitel kamatét, akkor se csökkentek a lakásárak, mindössze az adásvételek száma esett vissza, tehát arra viszont nem érdemes játszani, hogyha esetleg valaki azt fontolgatná, hogy majd itt zuhanni fognak az árak, és én majd akkor lépek piacra, mert erre minimális esélyt látunk.
Volt-e már a korábbi években ilyen jellegű megtorpanás, hallhattuk is a felvezető riportban, összeállításban, hogy alig csörög a telefon az ingatlan irodákban. Tehát volt-e már ilyen korábban?
Itt azért azt is fontos tisztázni, hogy ez az áprilisi hónap főként több szempontból volt különleges, hiszen a választásokról már beszéltünk, április közepén, előtte pedig a húsvéti időszak volt az, ami tipikusan nem a lakásvásárlást, az eladást, vagy a vételt helyezi a középpontba, mert ebben az időszakban mindenki inkább a családjára, a pihenésre fókuszál, és ez is visszaveti a forgalmat, tehát mindig ezek az ünnepi időszakok, főleg, hogyha így egybeesnek más eseményekkel, mint idén áprilisban, akkor ez érezhető megtorpanást okoz, de ezt nehéz kivetíteni a jövőre, hogy a jövőben is hasonló események várhatók, mert ezek olyan rendkívüli helyzetek, amik viszonylag ritkán fordulnak elő. Csak érdekességként szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy az idei évben, hogyha a lakáspiaci aktivitás, főleg itt a telefonhívásokat vesszük alapul, amit az ingatlan.com-on mérünk, áprilisban 2-3 olyan nap is volt, ami ilyen mélypontot jelentett, az egyik a választások napja, a húsvét vasárnap, húsvét hétfő, meg a nagypéntek, ami ugye munkaszüneti, meg pihenőnap, és ezeken kívül az idei év legrosszabb, vagy leggyengébb aktivitását a január 1-je produkált. Tehát igazából most sok-sok dolog egy hónapra koncentrálódott, nem nagyon volt egyébként ilyen korábban.
Pont emiatt a megtorpanás miatt, aki venni szeretne ingatlant, akkor annak érdemes most keresni, hiszen, ahogy említette, talán van erősebb alkupozíciója a vásárlóknak, mint korábban.
Igen, hogyha már a múltbeli tapasztalatokból indulunk ki, akkor azt se felejtsük el, hogyha valakinek az élethelyzete indokolja, mert költözni kell, mert van rá valami olyan motivációja, például gyermek születik, összeköltöznek, más városban vállal munkát, meg tudja tenni, mert anyagilag van rá lehetősége, és lát is olyan ingatlant, amit kinézett magának, ahol el tudja képzelni az életét a következő 5-10-20 évben, akkor nem érdemes várni. És ez azért is érdemes ezt kihasználni, mert a vevők alkupozíció is jelentősen nőtt. Ugye arról már beszéltünk, hogy a fővárosban ez a márciusi 2,8%-ról áprilisra 3,5%-ra nőtt.
Tehát annyit lehet alkutni.
Igen, ez az utolsó ismert hirdetési árhoz képest, azoknál az ingatlanoknál a hirdetők feltüntették a vételárat, vagy az eladási áratot, ennyi volt az átlagos alkupozíció, a nagyobb városokban is ilyen 3-4% körüli, de a városokban és a községekben még ennél is nagyobb 4-5%-os alkukat tudnak most még a jelenlegi árakhoz képest is elérni a vásárlók, tehát igazából a vevőknek érdemes lépni az ügyben, hogyha kinézték már a jövendőbeli álmaik ingatlanát.
Az eladóknak viszont, pont ha annyira nem sürgős az eladás, akkor lehet, hogy érdemes várni.
Na hát ez a nagy kérdés, mert az idő pénz. Tehát, hogyha az eladó talál egy reális ajánlatot egy komoly vevővel, és ezt le tudja ütni, ezt az adásvételt, és akkor ő is már el tud kezdeni néződni, akkor ezt az helyzeti előnyt a vételi oldalon ő is zsebre tudja tenni, ő is pénzét tudja váltani, és kamatoztatni tudja ezt, hiszen gondoljunk bele, hogyha valakinek tényleg olyan élethelyzete van, amit már nagyon indokol, ami nagyon indokolja a költözést, és ezt halogatjuk hónapról hónapra, annak azért van költsége, még hogyha nem is pénzben kifejezhető, de a stressz, az idegeskedés, a kényelmetlenség, ezeket mind meg lehet oldani, hogyha van egy út, amin elindulunk, és ami körvonalazódik, hogy ez szerencsés lehet az eladó szempontjából is.
A választások eredménye másfajta változást is hozott az ingatlan piacon, hogyha a külföldi érdeklődőkről beszélnénk pár percet, ezt megköszönöm.
Igen, ez egy nagyon érdekes változás volt, amit láttunk a választási eredmények fényében, hogy a külföldről érkező érdeklődések száma bizonyos országból jelentősen megugrott. Ez egyébként nyilván azért is lehet ennyire szembetűnő, mert pont a választások időszaka előtt nagyon nagy volt az inaktivitás, főleg a belföldi lakásvásárlók részéről, de vannak bizonyos országok, összességében egyébként csökkent a külföldi érdeklődések száma. Heti szinten az ingatlan.com 3-4 ezer telefonos érdeklődést regisztrálunk a külföldi lokációkból. Viszont nagyon érdekes azt látni, hogy például az Egyesült Államokból és Svájcból jelentősen 20-30%-kal több érdeklődés érkezett éves összevetésben és havi összevetésben is a választások utáni héten.
Tehát az Egyesült Államokból és Svájcból.
És vannak még olyan országok, ahol nem ekkora nagy volumenben érkeznek hagyományosan az érdeklődések, de számottevő növekedést tapasztaltunk. Ezek közé tartozik például Spanyolország, Görögország, Ciprus, Finnország és Izrael is. Tehát látszik, hogy valami megmozdult, ez az eddigi tendenciákkal szöges ellentétben ezekből az országokból megnőtt az érdeklődések száma, és ezt nem tudjuk persze, mert mi egy online platform vagyunk, mondhatni egy piac tér, hogy mi a személyes motivációja annak, aki ezekből az országból érdeklődik, hogy befektetési céllal keres, vagy esetleg állandó jelleggel költözne Magyarországra, azt sem tudjuk, de vélelmezhetjük, hogy vannak közöttük olyanok is, akik külföldön éltek eddig, és most szeretnének hazaköltözni. Ez egyébként politikai oldaltól függetlenül minden kormányzat számára egy ilyen kiemelt cél, hiszen azok, akik hazaköltöznek, a hazai gazdaságot tudják erősíteni, tehát hogyha ez elindultak ilyen folyamatok, akkor az gazdasági szempontból is kedvező lehet.
És az látszik-e, hogy a külföldi érdeklődők milyen típusú lakásokat keresnek, mert lehet, hogy ebből le lehet szűrni azt, hogy saját célra vennének, és pont külföldön élő, de hazatérni szándékozó magyarokról van szó, vagy éppen befektetési célú vásárlásokról van szó.
Na igen, hogyha ebből a szempontból nézzük a külföldi érdeklődéseket, akkor az a nagyon érdekes kép rajzolódik ki, hogy nem a legluxusabb ingatlanokat vették célba. A kiadó, vagy az eladó lakások iránti külföldi érdeklődések 80%-a, vagy közel 3/4-e, az 40 millió forint alatti értékű. Persze országos viszonylatban ez már egyébként önmagában nagy szó, hiszen a nagyvárosokban sem lehet már sok esetben 30-40 millió forint alatt olyan ingatlant kapni, ahol mondjuk egy család több szobával, több gyerekkel kényelmesen tudná élni az életét. Budapesten pedig a 80 millió forint alatti ingatlanokra érkezett az érdeklődések 80%-a. Tehát ez egyértelmű jelzés, hogy teljesen hétköznapi emberek számára elérhető ingatlanokat keresték külföldön. külföldről is. Ez is egyébként erősíti azt, hogy lehet, hogy itt ebben vannak olyan érdeklődők is, akik magyarként szeretnének hazaköltözni, már csak azért is, mert menet közben a forint jelentősen erősödött. Tehát ez jó azoknak, akik mondjuk Magyarországon most tervezgetik a nyaralást, és a nyaralási költségek most kisebb ráfordítással hozhatók ki, de külföldről nézve Magyarország megdrágult emiatt, hiszen egy euróért vagy egy dollárért kevesebb forintot lehet kapni, tehát ez a 4-5%-os előny, amit Magyarországról nézve erősödött a forint az euróhoz, a dollárhoz képest, az külföldre nézve pont ugyanilyen drágulás jelent az ingatlanok árában is, hiszen ezeket forintban határozzák meg az eladók.
Ha valaki mégis most adna el ingatlant, akkor nagyjából milyen várakozási idővel kalkulálhat Budapesten és akár megyeszékhelyeken vagy egyéb vidéki területeken?
Budapesten a társasházi lakások esetében kevesebb, mint 3 hónap, ilyen 75-80 nap az átlagos értékesítési idő, és a nagyvárosokra
is... Ez mondjuk egy fél évvel ezelőtti képhez képest milyen?
Ez még gyakorlatilag az előző 1-2 hónapban is ilyen 45 nap volt, tehát ez egy jelentős növekedés, egy hónappal megnőtt eladási időket jelent, vagy bocsánat, ez egy évvel ezelőtti időszakhoz képest, ez egy hónappal több hosszabb eladási időt jelent, viszont ez még mindig egy vállalható időszak, tehát itt nem azon, hogy ha valaki jól árazza, reálisan árazza az ingatlant, akkor fél-egy évet kell várni arra, hogy vevőt találjon rá. Az egy 2-3 hónap alatt ez normálisnak tekinthető, és ez a nagyobb városokban, a megyei városokra is ez a jellemző. A kisebb városokban és a községekben ott viszont már hosszabb időkre, akár 4-6 hónapra is lehet, hogy várni kell a vásárlókra, de ez ezeken a településtípusokon megszokottnak tekinthető.
Ha próbálunk a jövőbe tekinteni, ugye egy-két gondolat már elhangzott, azt tudjuk, hogy kivárás van. Kevéssé valószínű, hogy árcsökkenés fog megjelenni az ingatlanpiacon, és a jelentős árnövekedésnek sincs túl nagy esélye. Akkor mire számíthatunk?
Hogyha minden marad ugyanígy, tehát hogyha nem történik jelentős változás, akkor szerintem a kereslet továbbra is kicsit élénkülő, de inkább stagnáló szintet mutathat, ez pedig folyamatosan lassuló árnövekedést idézhet elő, főként a legfelkapottabb városokban, településeken, vagy fővárosi kerületekben. Tehát ez jó hír lehet a vásárlók részére, az eladókat pedig arra ösztönözheti, hogy reálisan és külső szemszögből is reálisan próbálják fölmérni az ingatlanok értékét, mert az is egy általános tapasztalat, mind az ingatlan.com hirdetői része számára pedig, mint pedig az ingatlan közvetítők számára, hogyha valaki reálisan árazza az ingatlanát, akkor arra fog vevőt találni, és erre nem kell hónapokat várni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 9:50 lesz fél perc múlva, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Elkezdődött a tavaszi érettségi. Ma a magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be, az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESHA felületén lehet. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték. Az egészségügyi világszervezet szerint a betegségeket hantavírus okozhatta, amely főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöld-foki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, este 12-19 fok várható. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Közlekedési hírek.
Jöjjön két hír az utakról. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy autó és egy kis teherautó egymást meghajtott. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba, 4-5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ös autópályán is Budapest felé Inárcs térségében. A 32-es kilométernél már minden sáv járható, de a torlódás még mindig tart, vezessenek óvatosan.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
A greenwashing, magyarul a zöldremosás fogalmát először J. Westerveld, amerikai környezetvédő írta le egy eszéjében, amelyben a helyi szállodaipar visszásságaira hívta fel a figyelmet. Az elmúlt években több környezetbarát reklámígéretről derült ki, hogy nincs mögötte valós ökotartalom. A gazdasági versenyhivatal régóta foglalkozik az úgynevezett zöld állítások kérdéskörével. Gondolja végig higgadtan kampányának legújabb kiadványában a zöldremosás veszélyeivel szemben nyújt gyakorlati tanácsokat a fogyasztóknak, és itt van velünk a stúdióban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Telefonon pedig Haraszti Anikó csatlakozik majd ehhez a beszélgetéshez, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Önnek is köszönök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És mindkettőjüket arra kérem, hogy bátran vágjanak is egymás szavába, meg az enyémbe is, hogyha a kérdésemre tudják a választ. Talán érdemes tisztázni azt, hogy mi is a zöldremosás, milyen példákat láthatunk Magyarországon, és egyáltalán ezek a példák egységesek-e mondjuk az Európai Unión belül.
Ugye a gazdasági versenyhivatal, ahogy említette, és nagyon régen foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egy nagyon régi ügyről van szó. Itt arról van szó, hogy gyakorlatilag, amikor a vállalkozások valamit állítanak a termékükről vagy a szolgáltatásukról, akkor nagyon gyakran használnak olyan kifejezéseket, hogy valami környezetbarát, vagy fenntartható, vagy öko, vagy karbonsemleges, tehát nagyon gyakran találkozunk ilyen a környezettel összefüggő állításokkal, és itt ugye az a kérdés, hogy emögött valóságtartalom van-e, ezek megfelelnek-e a valóságnak, vannak-e olyan objektív tények, kutatások, amelyek alátámasztják ezeket az állításokat. Amennyiben nincsenek, akkor zöldremosásról beszélünk. Magyarul
reklám célra, marketing célra hirdetek.
Magyarul cégek csak kizárólag reklám célra használják ezeket az állításokat, és nincs mögöttes valós tartalom, és ez nyilván nagyon sok problémát felvet ez a téma.
Igen, azt mondja, hogy a GVH nagyon régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. 2016-ban már indítottak zöld marketinggel foglalkozó kampányt, tehát nem egy új keletű jelenségről beszélünk, ha már 10 éve is kellett erről beszélni, akkor ezek szerint ez a kérdés még azóta sincs rendbe téve.
Nincs, és azt gondolom, hogy fokozódik ennek a jelentősége, hiszen bár korábban azt láttuk, hogy főleg Magyarországon a fogyasztók, a vásárlók számára nem elsődlegesen lényeges szempont az, hogy a termék fenntartható, vagy újrahasznosítható, vagy környezetbarát, hiszen a magyar fogyasztók azok alapvetően árérzékenyek, tehát alapvetően az ár határozza meg a fogyasztói döntésüket.
De ezért van egy réteg, akinél ez igenis fontos.
Ugyanakkor a fiatalabb generációknál azt látjuk, kutatások egyértelműen rámutattak arra, hogy a ma mondjuk a 2000-es években születettek, tehát a 20 évesek számára sokkal nagyobb jelentősége van ezeknek az üzeneteknek, mint akár a 40-50 évesek számára, tehát a fiatalabb generációknál ez egyre jelentősebb tényező, és természetesen ezt a cégek, a vállalkozások is felismerik a marketing reklám tevékenységük során, hiszen akik az a céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet a termékeikre, és alapvetően azt gondolom én, hogy egy pozitív jelenségre van szó, mert hogy a vállalkozások tesznek a környezetünkért, illetve fogyasztók egyre környezettudatosabbakká válnak, az egy pozitív folyamat, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a vállalkozások tevékenysége az tényszerű legyen, megfeleljen a valóságnak, hiszen itt a fogyasztói bizalomnak nagyon fontos jelentősége van, tehát kérdés az, hogy mi fogyasztók mennyire bízunk a reklámokban, mennyire bízunk a cégek által tett állításokban, hiszen ez a magatartásunkat, a mindennapi magatartásunkat is nagyban befolyásolja.
Szeretnénk bízni, hiszen nincs sok időnk, ahogy említettem is korábban, 7 másodperc az az idő, amíg eldöntjük, hogy egy adott terméket megveszünk-e, vagy sem. 0639666 az SMS számunk. Egy hallgató írja azt, hogy szerinte kevésnek tűnik. Nem én mondom, ezt olvastam, egy kutatás jutott erre az eredményre. Azt írja, hogy de ha belegondolunk, hogy mennyi mindent kell megvásárolnunk, gyakran olyan ételeket, hozzávalókat, vagy vegyi anyagokat, amiről régebben nem is tudtuk, hogy micsoda. És ha mindent hosszasan böngészünk, akkor sok órát kell, vagy kellene a boltban tölteni, és inkább a hallgató azt írja, hogy megbízik a hatósági ellenőrzésekben, és siet haza a családjához, inkább velük tölteni ezt az időt, mint a boltban a polcokat böngészve. Hadd kérdezzem meg Haraszti Anikót, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát. Önök is régóta vizsgálják ezt a kérdéskört, hogy minden zöld, ami annak látszik. Milyen termékekkel szokott leginkább probléma lenni Magyarországon?
Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy egyes terméktípusokkal van probléma, inkább azt mondhatjuk, hogy egyes környezeti állítások gyakrabban jelentek meg, és fölnagyítják a környezeti tulajdonságát a termékeknek, nagyon gyakoriak az újrahasznosításra kapcsolatos állítások, és a csomagolóanyagra vonatkozóan, hiszen eléggé aggasztja ez a fogyasztókat, illetve nagyon sok szó esik erről a közbeszédben, viszont ezzel a találkozatát keltik nagyon gyakran, hogy az egész termék környezetbarát, akár a gyártása, akár a beltartalma, és ez megtévesztheti a fogyasztókat.
Tehát könnyen lehet, hogy mondjuk gyakori. Egy újrahasznosított műanyagból készül egy flakon, de mindössze ennyi a környezetbarát jellege annak az adott terméknek, igen, és ami beltartalom, az meg nem az.
Igen, tulajdonképpen az állítás önmagában igaz, tehát az újrahasznosítással nincsen kifogás, viszont ez nem teszi úgymond fenntarthatóvá a terméket, vagy teljes egészében környezetbaráttá, vagy kiemelkedő környezetvédelmi teljesítményé, mert itt ugye arról beszélünk, hogy a többi termékhez képest mennyire környezetbarátabb egy termék, nem válthatjuk azt, hogy egy termék vásárlásával mi meg fogjuk oldani a klímaválságot. A nagyon gyakori ilyen állítások voltak még a klímasemlegességgel, vagy a klímamentességgel, CO2-mentességgel a kapcsolatos állítások, hiszen nagyon aggasztja az embereket a klímánk állapota, vagy a klímaváltozás. Ezek gyakorlatban nagyon sokszor nem a gyártói, vagy a terméknek a különböző vállalásai, vagy javításával érték el a gyártók, hanem például erdősítésben fizették be, úgynevezett offsetting kelték a termékeket, vagy a céget, és ezt a fogyasztók nagyon gyakran nem is értették pontosan, hogy itt miről van szó, tehát, hogy most fizettünk egy környezeti állításért, miközben az a várt környezeti előny majd talán 20 év múlva, ha érvényesülni tud.
Tehát azt érti ez alatt, hogy mondjuk egy termék előállítása nagyon nem környezetbarát, tehát súlyosan terheli a környezetet, de a cég valahol mondjuk ültet egy hektárnyi erdőt, és ezzel ő zöldre mosta saját magát.
Igen, igen. Például a repülőgéptársaságok nem anyagkori volt, ezért néha plusz pénzt is kértek. Azért jó hír az, hogy szeptembertől változik a jogi környezet, tehát 2 évvel ezelőtt elfogadott az Európai Unió egy új szabályozást a zöld állításokkal kapcsolatban. Mi az, amit nem lehet ezen túl csinálni, mi az, amit szigorúbb feltételek között lehet állítani.
Mielőtt erre rátérnénk, bocsánat, hogy a szavába vágok, csak nincs más eszközöm, Horváth Bálint szeretne reagálni az előbb elmondottakra, és mindjárt rátérünk erre a jogszabályváltozásra is.
Igen, igen. Amit említettek, a PET palackok ugye az egy nagyon emblematikus példája ennek. A gazdasági versenyhivatalnak is több ilyen ügye van most jelenleg, amikor PET palackokat gyártó cégek azt állították, hogy 100%-ban újrahasznosíthatóak ezek a PET palackok. Majd az a gyanú merült föl, hogy hát ez lehet, hogy magára a PET palackra igaz, de például a kupakra vagy a címkére nem igaz. Tehát a gazdasági versenyhivatal is vizsgálja jelenleg ezt a kérdést, hogy ezek az állítások, ezek megfelelnek-e a valóságnak.
Hogyan vizsgálják ezt?
Hát ez úgy vizsgáljuk, hogy megkérdezzük a cég a kettő, amit állítanak, az mi alapján állítják, és ezt bizonyítaniuk kell, hogy milyen tudományos kutatás van. És itt alapvetően szerintem két nagyon fontos szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy a vállalkozások, hiszen mi is kutattuk az elmúlt években ezt, hogy a cégek hogyan használják ezeket az üzeneteket, és azt találtuk, hogy a vállalkozások mintegy 40%-a kizárólag márkaépítésre használja ezeket a környezetvédelmű és fenntarthatósággal kapcsolatos állításokat, tehát nincs mögötte valós kutatás.
40%?
Mintegy 40%-uk.
Akkor majdnem, hogy minden második.
Igen, tehát csak kizárólag márkaépítésre használják, ez egy nagyon fontos tanulság volt, és ez nagyon hát szorosan érinti a piaci versenyt is, ugye a gazdasági versenyhivatal alapvetően a vállalkozások közötti fair vagy tiszta versenyt is felügyeli, és nyilván amikor cégek mondjuk beruháznak vagy investálnak ilyen környezetileg fenntartható vagy környezetileg pozitív folyamatokra, gyártási folyamatokba, a számukra anyagi befektetést jelent, és hogyha más cégek pedig csak csupán állítanak, és a szlogenek szintjén jelentik meg ezeket az üzeneteket, akkor ők a beruházó cégek azok versenyhátrányba kerülnek gyakorlatilag ezáltal. Tehát a gazdasági versenyhivatal számára ezért is fontos ez a kérdés, nem csak a fogyasztók oldaláról, hogy mi fogyasztók pontosan értesüljünk arról, és pontos valós információkat kapjunk a cégektől, hanem a vállalkozások közötti versenyt is érdemben képes befolyásolni ez a jelenség, hiszen gyakorlatilag azok a cégek, akik valóban megteszik ezeket a módosításokat, valóban a teljes gyártási vagy szolgáltatási folyamatukat átalakítják egy környezetileg fenntarthatóbb módozatokra, azok akár versenyhátrányba is kerülhetnek emiatt.
Igen, és hát olyan példát is látni, hogy ugye vannak bizonyos környezetvédelmi előírások, amelyeket a gyártás során a cégeknek be kell tartani, és valaki ezt is fölírja akár a termékre, vagy reklámozza úgy, mintha ez előny lenne, holott ez mindenki számára kötelező, és mindenki ugyanígy jár el, de valaki ezt kiemeli, úgyhogy egyébként nem is lehetne, mert ezzel nem különbözik a többiektől.
Igen, ez egy nagyon jó eklatás példa, ezt is vizsgáljuk, volt olyan ügyünk, amiben vállalkozások jogszabály által előírt kötelező állítottak be, csak saját maguk által nyújtott pozitív folyamatként, és nyilván ez is megtévesztő lehet minden esetben a fogyasztók számára. Ezért mi a vásárlók számára alapvetően azt javasoljuk, hogy mindig gondolják végiggattan, tájékozódjanak, tehát amikor egy termék mellett döntenek, akkor lehetőleg ma már azért a digitális világban rendelkezésre állnak azok az eszközök, hogy akár a cég honlapján megnézni mélyebben azt, hogy milyen állítások vannak fönt, milyen mögöttes tartalmak fönt, illetve hát a vállalkozások számára nagyon felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdasági versenyhivatal figyel, folyamatosan monitorozzuk a piacot.
Miket néznek? Milyen típusú termékeket?
Mindenféle terméket nézünk. Nyilván említettem itt a PET palackot, ami egy emblematikus példa volt, ugye, aminek a begyűjtése kapcsán azt gondolom Magyarországon az elmúlt években egyfajta szemléletváltás valósult meg. Ugye még korábban, akár 10 évvel ezelőtt ezeket a PET palackokat simán kidobtuk a szemétbe, aztán elkezdték egyre többen szelektíven gyűjteni ezeket. Azáltal, hogy ezek visszaválthatóvá váltak ezek a palackok, azáltal még nagyobb hát ilyen lökést kapott ez a mozgalom.
A csomagolás az nagyon fontos nyilván. Sokan ezzel próbálják bevonzani a vásárlókat, hogy mondjuk a csomagolás környezetbarát vagy újra felhasznált anyagból készül. Nyilván ez egy nagyon fontos környezetterhelő tényező, hogy miben van valami. De a beltartalmat is nézik-e? Vagy mondjuk egy gyártási folyamatnál, ha feltüntetik, hogy fenntartható módon lett gyártva, akkor ott nincs más eszközük, csak a gyártótól lekérni a bizonyítékokat erre vonatkozóan.
Valóban megnézzük mindig a gyártási folyamatot és a teljes életciklusát ennek a terméknek megvizsgáljuk. Ugye a csomagolás az valóban egy fontos kérdés. Mi alapvetően azt vizsgáljuk mindig, amikor egy cég, egy vállalkozás állít valamit a termékéről vagy szolgáltatásáról, akkor mi megkérdezzük, hogy ezt mi alapján állítja, és a vállalkozásnak kell bizonyítania az ő állításának a megalapozottságát, vagy a teljes körűségét.
Mi van akkor, ha nem tudja
bizonyítani? Ha nem tudja, akkor szankcióval kell természetesen szembenézni. Így van, ez most is így van. Tehát a gazdasági versenyhivatal is már most, amennyiben ilyen állításokat tesznek, a cégek tud szankcionálni, de valóban szeptembertől még szigorúbban tud eljárni a GVH, hiszen ugye ez a fekete listás állítások kerülnek be a magyar jogszabályi környezetbe is, ezért a GVH is még hatékonyabban tud eljárni ezekkel a cégekkel szemben.
És akkor itt fordulnék vissza Haraszti Anikóhoz, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársához, mert hogy már ön is elkezdte azt ecsetelni, hogy milyen jogszabályváltozás lesz, tehát most is lehet büntetni szeptembertől is, de akkor mi változik?
Tulajdonképpen az fog változni, hogy bizonyos állításoknál nincs mérlegelési köre sem a fogyasztóvédelmi hatóságnak, sem a gazdasági versenyhivatalnak, tehát automatikusan megtévesztőnek minősülnek, ha bizonyos állításokat megtesznek, ilyenek a túláltalános állítások, az alá nem támasztott állítások, illetve lesznek olyanok is, amikhez szigorú feltételhez kötött, kimondottan a jövőre vonatkozó állítások, tehát hogy mondjuk egy cég 2030-ra vállalja, hogy bizonyos kibocsátás csökkentést, ezt csak akkor lehet megtenni, ha ezt részletesen tervekkel, mérföldkövekkel, költségvetéssel alátámasztja és auditálja, ugyanez vonatkozik a klímasemleges állításokra is, tehát egy szigorú feltételrendszer fog következni, amit a cégekre kell felkészülni. Mi azt gondoljuk, hogy ez a szabályozás igazából a piacot segíti, hogy könnyebben el tudjanak igazodni, hogy mi ez megengedhető és mi nem. A fogyasztók számára pedig azt ajánljuk, hogy pont a 7 másodperc miatt is keresse azokat a tanúsított minősége biztosítással rendelkező, egy külső szereplő által ellenőrzött környezetbarát termékeket, amik úgynevezett címkéket viselnek, tehát az Európai Uniós környezetbarát termék címkét, a magyar környezetbarát termék címkét, vagy nagyon sokan találkozunk a boltokban a német és osztrák címkékkel is. Ugye az történik, hogy a teljes életciklusra megtörténik az átvilágítás és a vizsgálat, és egy bizonyos időszakra megkapja a jogosultságot a cég, hogy ő magát környezetterméknek hívhatja, és ez megkönnyítik a fogyasztók számára is a választást, nem kell rengeteg szempontot, tényt mérlegelnie sem a boltokban, sem otthon.
Ezen a ponton álljunk meg, és egy kicsit lassan magyarázzuk el a hallgatóknak és nekem is, mert én sem ismerem pontosan a címkéket, ezt tudom, hogy nagyon sokféle van. Egy jó pár évvel ezelőtti cikket olvasva talán több száz címke is kering az Európai Unión belül, úgyhogy fel kell kötni a nadrágot, hogyha pontosan látni akarjuk, hogy mit is vásárolunk meg. 0630 9666 az SMS számunk, és a hallgatókhoz fordulok, hogy vajon tudatosak-e ilyen szempontból, keresik-e ezeket a címkéket, amelyeket az imént Haraszti Anikó is említett egy-egy vásárlás során, vagy mely címkéket keresnek, és Anikó, kérem segítsen akkor, 4-5 címkét sorolt fel az imént, hogy mi van ezeken, hol találhatók, hol keressük, mit keressünk.
Ezek a termékek csomagolásán találhatók, jellemzően felirattal, illetve egy grafikai piktogrammal ellátott termékek, gyakran tartozik hozzá még egy licenszám is, tehát még egy nyilvános adatbázisban ellenőrizni is lehet. Ezeknek a címkéknek az az előnye, hogy a követelményrendszert legtöbbször egy állami szervezet dolgozza ki, és egy a cég benyújtja ugye oda a pályázatát, hogy szeretne ezzel részt venni, és egy hitelesítő minőségbiztosítási szerv pedig ellenőrzi, hogy ennek a feltételeknek megfelele ez a termék. Ezek az úgynevezett harmadik típusú címkék, ebből kevés van viszonylag, és az a jó hír, hogy az új szabályozásnak köszönhetően ilyen új környezetvédelmi címkét csak akkor lehet majd létrehozni, hogyha ilyen erős követelmény és ellenőrzési rendszer van mögötte. Tehát ez is tisztítani fogja tulajdonképpen a piacot, és el fognak tűnni, ahogy ön is említett, ez a több száz piktogram vagy címkeszerűség, hanem remélhetőleg leszűkül ennek a piaca, és az igazán erős valódi tartalommal rendelkező címke fognak megjelenni. Az EU Ecolabel, tehát az Európai Uniós címkét ilyen szóhasználatra találják meg a terméken, ez tulajdonképpen egy virág alakban elhelyezkedő csillagok euróval a közepén. Nagyon sokszor találkozunk vele, főleg tisztítószerek, konyhai felhasználású vegyszereknek a területén, főleg a német drogéria már láncok tele vannak ezekkel a termékekkel, elég, és nagyon sok más terméktípusra, például papírokra, festékekre is találhatunk ilyen követelményrendszereket. Tehát keressünk nyugodtan ezeket a jeleket, ilyenkor megbízhatóan környezetben lehet terméket tudunk választani.
Bálint szeretne reagálni.
Igen, valóban a címkék problémájára a gazdasági versenyhivatal piackutatása is nagyon élénkkel ráirányította a figyelmet. Mi is azt láttuk, hogy egyfajta zűrzavar volt tapasztalható ezen a területen. Nagyon gyakran találkozunk ugye olyan címkékkel, ilyen zöld fa, vagy zöld levél, vagy csobogó patak, vagy különböző ilyen vonzó piktogramok vannak rajta, és mi is azt láttuk, hogy igazából nincs egy jól kialakult egységes jelölő rendszere mögött a piktogram rendszerek mögött, ezért a GVH már 2024-ben javasolta, hogy ezt érdemes lenne valamilyen módon létrehozni, és egy nagyon élénk fogyasztói edukációs kampányt folytatni ezen a téren, hogy pontosan mik vannak e mögött, mert alapvetően két dolgot látunk. Egyrészt ugye, hogy a cégek nagyon változatosan és gyakorlatilag össze-vissza alkalmazzák ezeket az üzeneteket. Nagyon gyakran, hogy említettem, a cégek mintegy 40%-a kizárólag márképítésre használja.
Úgyhogy nincs mögötte valós tartalom.
Igen, számunkra viszont fogyasztók számára, főleg a fiatalabb generációk számára egyre fontosabb ez a fogyasztó. döntésnél, tehát inkább befolyásol minket a fogyasztói döntésünknél, ezért a cégek is lehetőséget látnak ebben, és egyre inkább kezdik el marketing célokra alkalmazni ezeket. Ezért nagyon aktuális, hogy erről a témáról beszélgetünk, és ezért fontos akár ez a jogszabálymódosítás is, amely akár európai szinten, akár a magyar jogrendszerbe is ültetve is egyfajta rendet tesz majd ezen a területen.
Lesz címkék tekintetében is rend szeptembertől?
Hát a címkékre vonatkozóan én azt gondolom, hogy ez a jogszabálymódosítás nem terjed ki, hanem kizárólag ezekre az állításokra, amelyeknél ugye nincs mérlegelési lehetősége, ahogy Anikó is említette, a különböző hatóságoknak, ugye a GVH-nak is, de azt gondolom, hogy a címkék terén is egyre inkább egyfajta rend kezd majd kialakulni, hiszen ahogy ez felértékelődik ez a téma, ugye egyre inkább a hatóságok is egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre, és nyilván ez egyre fontosabb lesz a cégek számára is. A vállalkozások számára egyébként még nagyon fontos tényező, amit meg kell említenem, az előzetes megfelelés, amikor egy reklámkampányt a vállalkozások elindítanak, akkor vannak olyan testületek, mondjuk az önszabályozó reklámtestület, amely tud segíteni abban, hogy ezek a kampányok ezek mindenben megfeleljenek a jogszabályoknak, hiszen nagyon gyakran azt látjuk egyébként mi is GVH, hogy a vállalkozások nem szándékosan sértenek meg bizonyos szabályokat, hanem talán túl nagy teret engednek a kreatív szakembereknek, a marketing szakembereknek.
Így is fogalmazhatunk.
És nem mindig vannak tudatában pontosan annak, hogy hol vannak a határok, és ez akár most a szigorúdó jogszabályi környezetén nagyon fontos lehet a vállalkozások számára, hogy pontosan ismerjék és betartsák a szabályokat, és ebben az előzetes megfelelésnek nagyon fontos szerepe lehet.
Hadd forduljak ismét Haraszti Anikóhoz. Ugye most az itthoni gyakorlatról beszélünk, itthoni fogyasztói magatartásokról, itthoni kereskedelmi gyakorlatról, de ugye ez a szabály, ami 2026. szeptemberétől Magyarországon is életbe lép, ez egy Európai Uniós jogszabály. Ez azt feltételezi, hogy nem csak nálunk probléma a zöldre mosás. Ha a külföldre tekintünk, akkor ott mit lehet látni, Anikó?
Tulajdonképpen ezt mi az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezettel több ilyen civil fogyasztói szervezetnek az együttműködésében vizsgáltuk ennek a kérdését az elmúlt években többször is, akár ahogy említette a kolléga a újrahasznosításra kapcsolatos állításokat, és ugye a mi panaszunk alapján indultak ezek az eljárások, illetve a légitársaságnak a gyakorlatait is közösen vizsgáltuk, hiszen ezek a cégek legtöbbször egész Európában és globális vannak jelen. Ugyanez a helyzet, az állításoknak több mint 50%-án merültek fel kifogások, amiket vizsgáltunk, illetve a fogyasztóknak több mint kétharmada érzi úgy az ilyen kérdőves kutatásaink alapján, hogy nem tudna eligazodni igazából a zöld állítások között. Úgyhogy ezért is született meg ez a jogszabályi módosítás, mert mind a civil szervezetek jelzései, mind a hatóságnak a vizsgálatai alapján a jogalkotók úgy gondolták, hogy ebben a területen rendet kell tenni, mert a túlságosan, hogy is mondjam, szabadjára engedett keretrendszerben azok a cégek is sérülnek, akik valódi környezetvédelmi teljesítményt szeretnének nyújtani, úgyhogy
ez és hát a fogyasztói bizalom.
Pontosan.
Akkor ebben nincs különbség Magyarország és egyéb EU-s országok vagy európai országok között. Eddig a címkékről beszélgettünk, de valótlant állítani reklámokban is lehet, közösségi felületeken is lehet. Az ilyen jellegű állításokkal is probléma van-e? Vagy hol vannak a leginkább, vagy hol van a leginkább a legnagyobb probléma a zöld állításokkal? A címkéken, tehát hogy az a kereskedelmi gyakorlat a legjellemzőbb, hogy bemegyek, látom a polcon, gyönyörű zöld doboz, csobogópatak és amiket még említett. Ezzel van leginkább probléma, vagy pont a kommunikációs terület az más részekre is, vagy más felületekre is áthelyeződik?
Hát azt gondolom, ez egy kulcskérdés, a csatornák átalakulnak, és a közösségi médiának különösen nagy szerepe van ezen a téren, hiszen főleg a fiatalabb generáció gyakorlatilag kizárólag a közösségi média platformokon szereznek információkat a körülöttük lévő világról. És nagyon gyakran előfordul már, hogy nem csak hagyományos reklámok vannak, hanem akár influencerek is reklámoznak ilyen termékeket, és influencerek is tesznek ilyen állításokat, de természetesen maguknak az influencereknek is meg kell felelniük bizonyos szabályoknak, tehát valótlanságot egyrészt ők sem állíthatnak.
Tehát akkor a GVH gondolom ott is vizsgálódik egyéb területeken.
Természetesen az influencer marketing témát is már jó pár évvel ezelőtt górcsóra levettük, és több ilyen ügyünk is van. Tehát egyrészt az influencereknek fel kell tüntetniük azt, hogyha valamilyen támogatott vagy fizetett hirdetésről van szó, vagy reklámtevékenységről van szó, ez nagyon fontos, illetve valótlanságot maguk az influencerek sem állíthatnak a közösségi médiatérben.
Nagyon szép. szépen köszönöm. Zöldre mosásról beszélgettünk tehát az elmúlt percekben. Haraszti Anikó volt velünk telefonon, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Az ő honlapjukon is lehet tájékozódni, hogy mely címkék azok, amelyek valóban zöldet jelentenek. És Horváth Bálint is itt volt, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője. Az ő honlapjukon is a Gondolja Végig Ingatlan kampány részleteiben is lehet találni információkat. Köszönöm, hogy eljött. Az egri vár hőséről szól a mai hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Az egri vár a 16. században épült. Bejárata alatt van Dobó Istvánnak, a hős egri várnagynak síremléke.
A legtöbbünk fejében Dobó István egyet jelent az önfeláldozó hazaszeretettel. Gárdonyi Géza regénye és Sinkovics Imre ikonikus alakítása óta ő a magyar történelem megkérdőjelezhetetlen erkölcsi iránytűje.
Egy levél, a szultán üzenete. Kétféle üzenet lehet benne. Fenyegetés vagy alkú.
Ám a filmvászon és az iskolai kötelező olvasmányok romantikája mögött egy sokkal kíméletlenebb világ és egy ellentmondásosabb jellem húzódik meg. Gárdonyi Géza regényében Dobó az igazság bajnoka, aki még az árulás legkisebb csíráját is vaskézzel folytja el.
Esküdjetek!
Esküszöm az egy élő Istenre, hogy véremet és életemet az egri vár védelmére szentelem.
De ki hitte volna, hogy miközben a várvédők esküjét szövegezte, a háttérben már egy éve a saját kivégzésére várhatott. Dobó és testvére egy ungi szomszédjukkal keveredtek viszályba, ökrök elhajtása, úri lakok ostroma szerepelt a vádak között. Az 1552-es diadal hírnevet és bárói rangot hozott Dobó Istvánnak. Kenyeres István főigazgató, Budapest főváros levéltára.
Az egri várkapitányságának köszönhető, hogy belép a bárók közé, majd utána Erdélyi Vajda lesz, és majd amikor az Erdélyi Vajdaságból visszatér, akkor lesz igazi nagy főúr. Ez az 1550-es évek vége, bekerül az elit elitjébe.
A dicsőség után a bukás ismét Pozsonyban érte utol. 1569-ben már felségárulás vágyával zárták börtönbe, miután egészségi állapota nagyon megromlott, nem sokkal halála előtt szabadon engedték.
Első Ferdinánd 1564-ben hal meg. Dobónak a birtokgyalapodása is körülbelül eddig az időszakig követhető nyomon. Ő megőrzi ezt a vagyon, sőt a fiára tovább tudja adni, és meg a fia még tud még egy lépést tenni. Hogy a Dobók viszont a fiával kihalnak, tehát ez a magyarázata az, hogy nincs nagyobb, úgymond ilyen története a Dobó vagyonnak. Gyakorlatilag ez egy két generációs nagy családi vagyon, de valóban a legnagyobbak közé kerül be Dobó.
Dobó István teste ma Dobó Ruszkán nyugszik, de a várvédő legendája az egri falak között él tovább. A történelem és benne Dobó István élete, megítélése sohasem fekete vagy fehér, hanem olyan bonyolult, mint egy 16. századi perirat.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Hallhatnak majd arról, hogy a fejfájás és a fülzúgás gyakran állkapocsízületi problémát is jelezhet. Hogyan is, milyen torna segíthet, ha kattog az állkapcsunk, vagy szorítjuk, esetleg csikorgatjuk a fogunkat? Erről beszélgetünk hamarosan, de Győrből is jelentkezünk élőben 10:30 után, ahol hamarosan ismét megrendezik az 5 templom fesztivált. Most negyedórás krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Ciprus Éva.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink, először röviden.
25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak ma.
Napos száraz idő valószínű, a hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg.
A kőolaj exportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok versenyképesebbek, mondta a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője.
Toldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkartelből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
Jelenleg a Krétára vezető útvonal Európa legdinamikusabban bővülő migrációs folyosója, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet elemzője.
A szakértő a Kossuth Rádióban arról beszélt, ennek oka lehet, hogy a sziget könnyen megközelíthető a kelet-líbiai partokról, a tengeri szállítás pedig az embercsempészeknek is vonzó pénzügyi lehetőséget kínál. Hozzátette, Kelet-Líbia ráadásul zsarolni is tudja az Európai Uniót az illegális bevándorlókkal. Gönczi Róbert emlékeztetett arra, 2 év alatt csak nem 30 000 migráns érkezett Krétára, ahol fogadásukra nincs infrastruktúra, a hatóságok az odaérkezőket az aténi táborokba viszik. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több szudáni állampolgár érkezik Görögországba.
Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült. Az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedék kérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen. Szóval ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
A Batthyány Alapítvány szakmai programvezetője szerint az Európai Unió és Ukrajna is ukrán párti fordulatot vár az új magyar kormánytól. Póca István a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a Tiszapárt miniszterelnök jelöltje találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel.
A szakértő azt mondta, Brüsszel és Kijev gazdasági, katonai és Európai Uniós szempontból is változást remél. Hangsúlyozta, a barátság kőolajvezeték újraindulásával a 90 milliárd eurós hitel blokkolását elengedte Magyarország, így ebben a kérdésben már nem kell döntést hoznia a Magyar Péternek. Hozzátette, katonai támogatásban pedig rövid távon nem várható változás, mivel az politikai kockázatot jelentene.
Azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzájön ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által. Akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormány fő számára, és hogy megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben. Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
Az euró bevezetésének megfelelő időzítése döntő tényező a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából. Hívta fel a figyelmet a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a leendő kormány célja, hogy felkészítse az országot az eurozónához való csatlakozásra. Ehhez azonban több feltétel teljesítésére van szükség. A szakértő ezek között említette, hogy a GDP arányos államadóságnak 60% alatt kell lennie, a költségvetési hiány pedig nem lehet nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a. Sebestyén Géza a Magyarországgal szomszédos Szlovákiát hozta fel példaként arra, hogy az euró bevezetésének nem csak előnyei, hanem hátrányai is vannak.
Csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronához, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ez konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció az lecsökkentette a növekedést is.
Az utazási irodáknak nem érdeke az áremelés, ezért a nyaralások lefoglalására bíztat a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.
Molnár Judit a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kerozin hiány miatt egyes légitársaságoknál előfordulhat áremelkedés. Azonban az utazási irodák többnyire olyan úti célokat választanak, ahol erre a legkisebb esély van. Hozzátette, egy utazás lefoglalása vagy kifizetése után csak egyedi, Viszmájor esetben emelkedhet az ár.
Vonatkozik az ilyen viszmajor jellegű helyzetekre egy jogszabály, és ez a jogszabály azt mondja ki, hogy az utazásiroda az út indulását megelőző 20 napon kívül megemelheti a részvételi díjat, de csak abban az esetben, hogyha ez az emelés nem haladja meg a 8%-ot. Ugyanis, ha megemelni a 8%-ot, illetve az útindulás előtt mondjuk 20 napon belül történne az emelés, akkor az utas bánatpénz megfizetése nélkül elállhatna a szerződéstől.
A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Idén Összesen 148 ezeren tesznek vizsgát.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, minden készen áll az idei érettségire. Az intézmények felkészülten várják a vizsgázókat. Horváth Péter hozzátette, a 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok. Hangsúlyozta azt is, hogy a diákok egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése.
A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő kormányfő is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja.
Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton.
Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben álltak a közös ügyekért.
Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film- és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
A keresztény filmes misszió alapítvány szervezte az ingyenes rendezvényen egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztalbeszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta a Kossuth Rádióban Tordján Attila, a fesztivál alapítója.
Úgy gondolom, ez az elgépiesedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 31-es főúton Szent Márton káta közelében két autó karambolozott. Az 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 405-ös főúton Nyáregyháza térségében egy személy autó és egy kamion ütközött. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtós időrel sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Szintén a Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, és a technikai munkatársak Sors Zoltán és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva, viszont hallásra délben.
Műsorajánlat.
Nagyok.
Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szótértő pásztora népének, ám akár a kék szakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várjon őket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Gyógytornász rovatunkkal folytatjuk. Kattogó állkapocsizület, fogcsikorgatás, izomfeszesség az állkapocsizület körül. Egyre többen küzdenek ilyen vagy hasonló panaszokkal, és elsősorban fogorvost vagy fülörgégészt keresnek fel. Szerencsés esetben gyógytornászt is. Hogyan enyhíthetjük ezeket a problémákat tornával, és a speciális gyógytorna hogyan csökkentheti a fájdalmat, vagy éppen hogyan tudjuk lazítani a rágóizmokat? Erről beszélgetünk vendégünkkel, aki megérkezett a stúdióban, Molnár Bernadett Alexa, gyógytornász, állkapocs specialista. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Hogy lett állkapocs specialista? Felismerte ezt, hogy sokan nem tudják, hogy gyógytornászhoz is lehet fordulni ezzel a problémakörrel?
Közel 10 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján, és jó magam is egy paciensként látogattam oda, és nagyon megtetszett ez a terület, és nekem is voltak panaszaim, igazából így kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni. Szerelem lett első látásra, tapasztalásra, és igazából ez azóta is kitart, és szerettem volna megtanulni, hogy hogyan tudok ezen segíteni a hasonló panaszokkal küzdő pacienseknek, és végül is ez lett a fő szakterületem.
Nevezhetjük ezt piacirésnek, hiszen ugye, ahogy én is készültem, itt látom, hogy számos olyan probléma van, amit okozhat az állkapocs feszülés, vagy bármilyen gondeltérés az állkapocsban, de mégsem gondolunk rá, akár egy fejfájás esetén sem futunk azonnal gyógytornászhoz, vagy állkapocs specialistához.
Egyre többen foglalkoznak ezzel, és egyre inkább a köztudatba kerül az, hogy állkapocs specialista szakemberek vannak igazából, és kezelnek ilyen panaszokat. Azt, hogy mennyire piaci rés, azt nem teljesen tudnám megmondani, mert én tényleg azt tapasztalom, hogy egyre több paciens fordul gyógytornászhoz, fogorvoshoz az adott panaszával, viszont nem biztos, hogy elsőre sikerül megtalálni a megfelelő szakembert, hiszen állkapos környéki panasz van, akkor evidens, hogy fogorvoshoz fordulnak először a betegek, vagy a fülezúg, akkor fülorgégészhez fog menni, de gyakran előfordul az, hogy máshol kell keresni a problémát, mint ahol ez felmerül eredetileg.
És hát akkor végül is ezekre a szakemberekre van bízva az, hogy tudják-e, hogy létezik ilyen, hogy állkapocs specialista, és hogy ezzel a területtel külön lehet foglalkozni.
Igen, az egy nagyon jó irány, és azért azt is tapasztaljuk, hogy már egyre több orvos, fülorgégész, fogorvos, akár házi orvos tovább irányítja gyógytornára a pacienseket, és ez nagyon fontos, mert minél hamarabb jut el az adekvát, tehát megfelelő terápiáig a paciens, annál hamarabb és jobban és nagyobb eséllyel fogunk tudni segíteni abban, hogy az eredeti állapotot és a panaszmentes állapotot visszaállítsuk.
Mert hogy milyen panaszok lehetnek azok, amin nem tud fogorvos vagy fülorgégész segíteni, és állkapocssal kapcsolatosak?
Itt megemlíteném még a sorban a neurológust is, mert nagyon sok az atipikus arcfájdalom, amire mondjuk egy arcfájós panasszal érkeznek a paciensek, elmennek mondjuk a neurológushoz, a neurológus megkéri a vizsgálatokat, amiket ilyenkor szükséges, sok esetben nem találnak semmi szervi okot a háttérben, és ráírják mind diagnózis, hogy atipikus arcfájdalom, és ennek hátterében nagyon sokszor igazából a rágóizmok feszessége áll, és minél akutabban érkezik hozzánk a paciens egy arcfájdalommal, tehát nem egy 10 éves krónikus arcfájdalommal jön hozzánk, hanem mondjuk egy pár hetes, pár hónapossal, akkor azon a rágóizmok lazításával, illetve a szokások megváltoztatásával, szájüregi szokások, tevékenységek változtatásával tudunk segíteni. A fülorgégészhez pedig leggyakrabban fülzúgással érkeznek a paciensek, itt is nagyon fontos tudni azt, hogy a szervi okokat mindenképpen ki kell zárni a háttérből, és hogyha ott is minden negatívnak talál a szakorvos, akkor szintén állhat rágó izomfeszesség a háttérben, és érdemes erre is gondolni. Fogorvoshoz pedig nem csak fogfájással és kattogással, vagy nem csak állkapocs fájdalommal és kattogással szoktak fordulni a betegek, hanem hogy mondjuk egy-egy fogfáj elkészíti a fogorvos szintén a szakmailag indokolt vizsgálatokat, negatív lesz a röntgen, a CT, nem találnak semmilyen fogászati indokot a háttérben, akkor érdemes arra gondolni, hogy esetleg a rágóizom feszesség az, ami miatt az adott fogba sugárzik a fájdalom.
0639666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy a párjának fülzúgása volt, és állkapocs probléma okozta ezt, de hosszú vizsgálatok után derült ez csak ki. Most, amit mondott az imént, hogy 10 éves fájdalommal is lehet érkezni, tehát lehet, hogy valaki 10 éven át nem tudja, hogy mitől fáj az arca, vagy a foga, és kiderül egyszer csak, hogy állkapocs probléma miatt volt.
Sajnos azt kell mondanom, hogy még mindig ez a gyakoribb, amivel találkozni szoktunk, de hát nem is a paciens dolga, hogy tudja, hogy mi okozza a panaszát. Képezni kell a szakembereket mind egyetemi oktatás keretében, mind pedig posztgraduális képzések keretében, hogy minél több szakterület is halljon arról, fülorgégész, neurológus, fogorvos, házi orvos, hogy egy fejfájást, egy arcfájdalmat, egy fülzúgást, gyakori felső légúti megbetegedéseket.
Mert hogy még az is?
Okozhat állkapos probléma. A felső légúti megbetegedések úgy jönnek ide, hogy mondjuk egy nem megfelelő nyelvpozícióval élnek a paciensek, máshogy fog fejlődni a fogazat, máshogy fejlődik a szájpadlás, ez pedig a légzésmechanika megváltozásához vezet, az pedig esetlegesen gyakoribb felső légúti betegségeket is tud okozni. Ez minden, egy abszolút egy határterület, tehát hogy ez már nem gyógytornász kompetencia, itt meg a gyógytornászoknak kell tudni, hogy bizony ez is előfordulhat, és akkor mikor, milyen esetben kell más szakterület irányába továbbítani a pacienseket.
A rágóizmat emlegette többször, tehát állkapocs probléma, ha van, akkor legtöbbször a rágóizommal van gond?
Igenis, meg nem is. Erre picit bonyolultabb a válasz. De az egyszerűség kedvéért mondhatjuk, hogy igen. Tehát a problémát leginkább a rágóizmok fokozott aktivitása szokta okozni. Tehát, hogyha a paciens tudattalanul szorítja a fogait, vagy csikorgatja. Ez előfordulhat nappal is, illetve alvás során is. És a kettő egyébként nagyon gyakran együtt van jelen. És ennek a fokozott izomaktivitásnak következtében előfordulhat helyi fájdalom az izomzatban, a rágóizomzatban, de mivel az egyik legnagyobb rágóizmunk a halántékizom, ezért fejfájás formájában is tud jelentkezni. Illetve egy izom feszesség nem csak helyileg okoz fájdalmat, hanem belesugározhat a fogba, nyelési nehézségeket okozhat, ezt is ritkán szokták tudni, hogy már mindenféle nyelésvizsgálaton voltak, és a nyelvcsont feletti izmoknak a feszessége az, ami nyelési panaszt okoz a betegeknek. Szóval egy kicsit szerteágazó, nagyon izgalmas, és nagyon hálásak tudnak lenni a paciensek, hogyha tudunk nekik segíteni.
Mi ugye rádiósok rendszeresen járunk beszédórára, és a bemelegítés része az, hogy az állkapocs ízesülést azt föl kell melegíteni, ugye a bemelegítés során, és utána mi is ezeket az izmokat, meg a mimikai izmokat át szoktuk masszírozni. És ugye sok-sok nyitás is nagyon fontos, hogy ne szűk réssel beszéljünk, mert hogy akkor nem jönnek ki szépen a hangok. De igen, pont ezek során, a gyakorlatok során szoktam én is érezni, hogy bizony van
hogy van kattogás, mert hogy nem nyitjuk ki eléggé a szánkat beszéd közben. Tehát ezek itt, ezek az izmok akár be is tudnak szűkülni idővel, hogyha nem megfelelően
abszolút,
használjuk őket?
Nem is csak beszűkülni tudnak, hanem a szorítás következtében, igen, mondhatjuk, hogy beszűkülnek. Tehát a szorítás következtében egy picit feszesebbé válnak, de ezt a feszességet lehet lazítani. Egyébként egyre több paciensünk van, a színész, énekesek, akkor vannak hegedűvész, zongoraművészek, fuvalaművészek, tehát akik erőteljesen használják a rágóizmaikat, és akkor őket tanítjuk meg ennek az oldásában. Szóval abszolút ez egy alapprobléma, hogy túl használjuk őket, de a nagy nyitás sem feltétlenül jó, tehát meg kell tanítani bizonyos esetekben, hogy hogyan nyissuk, mert ha kattog egy ízület, és véletlenül túl nagyra nyitjuk, akkor az akár szájzárat szennyítési korlátozottságot is okozhat. Tehát, hogy akinek van ilyen panasza, azért érdemes konzultálni a specialista szakemberrel.
Épp ezt írja egy hallgató, hogy bölcsességfokhúzás után gyógykezelésre járt, mert hogy szájzárat kapott. Tehát hogy kell elképzelni egy ilyen szájzárat?
A szájzár során két fontos dolgot említenék meg. Az egyik, hogy amit kevesen tudnak, hogy ez az a terület, amire mondtam korábban, hogy minél akutabban jön a paciens, annál nagyobb eséllyel tudjuk helyreállítani az eredeti állapotot. Tehát, hogyha valakinek akár egy bölcsesség fog, vagy akár egy ásítás következtében, vagy bármilyen hétköznapi helyzetben előfordul az, hogy egy nagyot nevet ásít, és utána esetleg egy recsenést hall, és utána nem tudja kinyitni a száját rendes méretűre, és ez fáj neki, akkor pár napon belül, ha ez nem oldódik, keressen fel állkapocs specialista szakembert, mert hogyha ez lehet izom és ízületi eredetű, és hogyha ízületi eredetű, akkor itt van egy időablak, ami alatt ezt helyre lehet állítani. Utána már sajnos a terápiának nem szokott célja lenni, vagy nem tud célja lenni az eredeti helyzet helyreállítása.
Mi ez az időablak? Egy hét, két hét, egy hónap, két hónap? Nyilván
azt tudom mondani, hogy minél akutabb, annál jobb. Az első három nap azért az nagyon jó lenne, ha annyira hamar tudna hozzánk jönni, de két hét, én két hetet szoktam mondani, hogy nagyjából egy százárral két hétnél tovább ne várjon a paciens, mert nem biztos, hogy fogja tudni magának dönteni, hogy ez izom vagy ízületi eredetű. És hogyha egy szakemberhez kerül, nagy felelőssége van a szakembernek is, hogy tovább irányítsa megfelelő helyre, és a gyógytornászhoz kerül, neki pedig az az elsődleges cél, hogy feltárja, hogy ez izom vagy ízületi eredetű elváltozás, vagy esetleg kevert.
Molnár Bernadett Alex, a gyógytornász állkapocs specialista a vendég, és ön is önhöz sok-sok kérdés, például az, hogy alvási apnoe esetén tud-e segíteni?
Ez megint egy határterület. Nem lehet semmiképpen sem azt mondani, hogy az alvási apnoét meg fogja oldani a rágóizmoknak a kezelése, de kiegészítő terápiaként hasznos lehet. Inkább azt tudom mondani, hogy voltak olyan paciensek, akiknek ez valamelyest segített, de mindenképpen alvás szakértőhez kell továbbítani ilyen esetben a pacienseket. Tehát maga az, hogy éjszaka szorítja a fogait, az mikroébredéseket okoz, ami tovább rontja az apnoét. Tehát emiatt érdemes ezzel foglalkozni, de az apnoét mi gyógytornászként nem tudjuk meggyógyítani, és nem is a mi kompetenciánk.
Gyógytornászként mit tudnak tenni állkapocs problémával?
Az állkapocs probléma elsődleges, amikor állkapocs problémával megkeresnek minket a paciensek, akkor történik egy nagyon alapos állapotfelmérés, megvizsgáljuk az ízületet, a szájmozgásokat, ezt le is mérjük, utána szájüregen belülről tapintjuk a rágóizmokat, elkezdjük annak a lazítását, és megtanítjuk a pacienseknek, hogy hogyan tudják saját maguknak lazítani az izmaikat.
A tapintással el lehet dönteni, hogy mennyire feszes az adott rágóizom.
Igen. Hogyha már eleget tapintott az ember, akkor igen, de van erre egyébként.
Hogy önök szakemberek egy tapintással meg tudják állapítani.
Igen, de szájüregen belül is meg kell ezt tapintani. Nem szokott ez nagy-nagy fájdalommal járni, tehát mindenki számára ez elviselhető tud lenni, de amiben nagyon nagy felelősségünk van, hogy feltérképezzük, hogy a pacienseknek milyen szájüregi vagy rágóizomzatok kapcsolatos fejhelyzettel kapcsolatos szokásaik vannak, amik fokozzák a rágóizomnak a működését.
Az is
És lehet, hogy rosszul tartjuk a fejünket, és emiatt
hát, feszesek az izmok. Igen, a nem megfelelő fejtartás, meg akár egy repetitív munkavégzés, vagy egy nem mondjuk valaki kasszán eldolgozik, és folyton egy oldalra kell néznie, vagy ötvös, és ezért mindig lefele kell néznie, akkor ezekre a pozíciókra megpróbáljuk felhívni a figyelmet, javítani, és erre adni még plusz balazító gyakorlatokat. Tehát a tüneteket okozó helyzeteknek és tevékenységeknek a felismerése és tudatosítása lesz részben a gyógytornásznak a célja.
Tehát egy eszközt ad a páciens kezébe, egyrészt, hogy ezeket a kiváltó okokat megszüntesse, másrészt pedig, hogy gyakorolja mindennapokban ezeket a lazításokat.
Igen, illetve nem engedjük el a paciens kezét. Én úgy gondolom, hogy egy jó terapeuta motiválni is tudja a pacienseit, tehát nem csak föl fogjuk hívni ezekre a panaszokra a figyelmet, hanem azáltal, ahogyan vezetjük a terápiát, motiváljuk is, hogy ő ezt végig tudja csinálni, hogy kitartson mellette, és mindig ellenőrizzük a gyakorlatok kivitelezését. Tehát a gyógytornának a lelke, ez minden területre igaz, hogy a javításban van. Tehát nem elég odaadni egy légzőgyakorlatot, hanem az a hogy azt hogyan csinálja, a napszakhoz igazítjuk, a munkájához igazítjuk, hogyha neki sokat kell énekelnie, akkor ezen próbálunk igazából javítani.
Hol nézhet utána ennek az állkapocs terápiának az, aki érdeklődik, több SMS is jött?
Uh-huh. Köszönöm szépen. Két helyet is szeretnék ajánlani. Egyrészt a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján tudnak jelentkezni a paciensek. Ott gnatológiában jártas fogorvossal állami keretek között tudnak konzultálni, utána pedig egy fizetős formában gyógytorna is elér a Semmelweis Egyetemen, illetve az alkaposterapia.hu weboldalon keresztül az alkaposterapia rendelőben várjuk szeretettel a pacienseket.
Köszönöm szépen, hogy eljött. Molnár Bernadett Alexa, gyógytornászt, alkapocs specialistát hallhatták az elmúlt percekben.
Köszönöm a lehetőséget.
10:30 múlt fél perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Drón csapódott egy épületbe, Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg. A helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Elkezdődött a tavaszi érettségi. Ma a magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint, hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, este 12-19 fok várható.
Közlekedési hírek.
Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél időszakos torlódás tapasztalható. Vezessenek óvatosan!
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Különleges utazásra invitálom most önöket. Az Öt Templom Fesztivál idén is kulturális élményekkel várja az érdeklődőket Győr újvárosában, ahol öt különböző felekezett temploma ad otthont a programoknak. Az idegenvezető pedig a következő fél órában Gárdonyi Eszter kolléganőm. Szervusz Eszter, hol vagy most pontosan?
Szervusz Enikó, köszöntöm a hallgatókat. Én az Öt Templom Fesztivál egyik helyszínén vagyok, a Rát Mátyás téren. Nem ülök itt természetesen egyedül, de még mielőtt belevágnánk, meg szeretném kérdezni, hogy úgy tudom, hogy te nagy belföldi utazgató vagy, jártál-e már esetleg Győrben, illetve jártál-e már esetleg ebben az utcában?
Győrben egy forgatás alkalmával jártam, a Vára-Kárpát-medence egy része ott forgott, és a segítségedet kérem, mert hogy a Gutenberg tér környékén voltunk, az volt az egyik helyszín, a Fridláda szobornál, nem tudom, az mennyire van tőled.
Az a belvárosban található, nincs légvonalban messze, egy kicsit egy hídon át kellett volna sétálni, vagy át kell sétálni, és akkor itt vagyunk a győri újvárosi városrészben, ahol nem csak az érdekes, hogy az öt templomot megtaláljuk, ugye ezek a római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus, valamint a zsinagóga, tehát az izraelita felekezet templomai, hanem ez mindössze körülbelül 800-850 méteren belül szinte egymás mellett találhatóak. Ez hívta egyébként életre a fesztivált is, amiről beszélgetni fogunk, és lehet, hogy majd az orromra koppintanak, de én úgy tudom, és majd Pál Kálmán koncert igazgató, vagyis a fesztivál igazgatója elmondja nekem, hogy ez vagy Közép-Európa szinten, vagy egész Európa szinten egyedülálló az ilyenfajta helyszín.
Jó napot kívánok! Igen, Európában egyedülálló ez a helyszín, és úgy egyedülálló, hogy mint létező, mint lehetséges fesztivál helyszín egyedülálló. Valójában az öt templom megléte a Kárpát-medencében szinte természetes volt a századforduló, a 19.-20. századfordulóján. Sokkal természetesebb volt, mint Európa bármely részén, és ez egy nagyon érdekes örökségünk. És egy szükségszerűség is, hogy ezt az öt templomot, ezt az itt megmaradt, most már egyediségnek mondható valóságot megismertessük a közönséggel.
Ugye az Öt Templom Fesztivál tulajdonképpen ez a különleges helyzet hívta életre, illetve az vallások közötti párbeszéd erősítése, nem? Tehát ugye május 7-én, tehát csütörtökön indul el a programsorozat, és egészen 11-ig, hétfőig tart majd. Ugye azt is beszélgettük korábban még adáson kívül, hogy a szolgáltatások itt inkább a kulturális és a közösség építésére vonatkoznak. Lesznek zenei programok, színház, irodalom, tematikus témák, séták, túrák, közösségi és vallási programok, és persze majd műhelyek és workshopok. Ez körülbelül hogy fogalmazódott meg, mikor fogalmazódott meg, és valóban ez hívta el életre ezt a fesztivált?
2000 körül már megfogalmazódott bennem. Ez egy nyilvánvaló szükségszerűség volt. Tehát ez az utca nem pusztán egy vidéki utca, főutca, ahol ez az öt templom megépült, ez a magyar történelem nagyjából 1000 éves granulátuma, és ennek megfelelően alakultak ki a templomok és a temetők is. Azt szoktuk mondani, és azt mondom most is a fesztivál elején, hogy ahová az ember, amit az a hely, ahol, amit otthonomnak tekintek, ott építek templomot az Istenemnek, és abban a földben temetem el magam. Tehát ez az öt templom és a meglévő temetők azt bizonyítják, hogy azok az emberek, akik itt éltek és haltak akkor, ezt otthonuknak tekintették. Az öt templom túrán, amit tartani szoktunk, mondom azt mindig itt a kis tér indító beszédeként, hogyha minden híres ismert személyiség, aki itt átment a történelem folyamán, jelen lenne most, mi nem férnénk el. Tehát ezt azért mondom, mert visszautalok arra, hogy ez az öt templom, a tárgyi bizonyítéka és az utca ennek a ténynek, hogy ez a történelem utcája. Nyilvánvalóság volt akkoriban, 2000-ben, hogy itt kell csinálnunk egy fesztivált. 2005-ben fogalmazódott megírásban is, az első kulturális főváros pályázatának megírásakor, hogy milyen jó lenne, és kellene itt egy fesztivált csinálni, és 2006-ban pedig létrehoztuk az első fesztivált.
Ugye a felekezetek is jócskán kiveszik belőle a részüket most már, de milyen volt a kezdetekkor? Hogy indult el? Hogy kapcsolódtak ők be ebbe a programsorozatban? Rögtön mellé álltak, vagy volt, aki egy kicsit kivárt, és később?
Ha egy szóval szeretném jellemezni, azt mondom, hogy parádésom. Azért, mert az első alkalomra, az első hívószóra, mint nem lelkesen, hanem ugyanazzal az érzés, hogy igen, erre szükség van. Igent mondtak, és nem kellett sokat egyeztetni, találtunk időpontot, amikor mindannyian leültünk. És nagyon jó hangulatú, nagyon izgalmas beszélgetéssé alakult át a találkozó, ahol tulajdonképpen rögtön konszenzusra jutottunk, és együttműködő csapattá váltunk. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ez folyamatos. Azóta is nem is úgy mondanám, hogy zökkenőmentesen, krízismegoldóan csapatként tudunk együtt dolgozni. Ennek a hétköznapi megélése egy járulékos ajándéka a fesztiválnak.
Akkor ezek szerint itt tényleg megjelenik a vallások közötti párbeszéd, már kicsit vezető, illetve szervezői szinten. Megérzik ezt a látogatók is? Tehát mondjuk, aki más-más valláson van, ő is mutathat, illetve mutat, illetve lehetősége van megismerni egy másik vallási közösség értékeit, nem?
Látogató még sosem voltam, úgyhogy ilyen szempontból nem tudok nyilatkozni, egyet tudok. Minden lehetőségét megadjuk annak, hogy betekintsenek mindenbe azok, akik szeretnének betekinteni. Akiknek szeme van, az láthasson. Akinek füle van, az hallhasson. Ennek érdekében minden megteszünk. Hát a Hanukka legelőször talán itt Győrben nálunk volt nyitott. Olyan folyamatokat tudtunk elindítani az egyházi vonatkozásban, ami azóta bátran mondhatom országosan változásokat idézett elő. Nem újságcím oldalon hirdetett reklámban, hétköznapi természetes módon. Ez egy plebejus fesztivál volt, plebejus fesztivál szeretne maradni, reméljük az is lesz. Éppen azért, mert nem a sznobokról, nem az elitről, hanem az emberről szól. Az ember hétköznapi küzdelméről, és a vallások és az egyházak egyre erősebb hétköznapi küzdelméről.
Egyébként van, és ha igen, akkor mondjuk az idei évnek fő tematikája, vagy fő üzenete.
Minden évben választunk egy-egy tematikát, egy-egy szót, de azért az változó. Az Öt Templom Fesztivál arculata, logója, sokszor szemünkre vetették már, hogy miért nem változtatjuk. Az állandóságról szól. Miért szól az állandóságról? Azért, mert az egyház az nem egy divatbutik, az is az állandóságról szól. Van két olyan dolog, kettő, amiről beszél. Nem most, több ezer éve. Ez nem nagy mennyiség, de az ember mégsem tudja betartani. Az egyik a szeretet, a másik az elfogadás. Ennek a kettőnek kellene valahogy erősebben tudatosulni az egyes emberben. Már csak azért is, mert az elmúlt több ezer év európai történelmében nagyon jó lenne a szeretet és az elfogadás tisztásán egy kicsit megpihennie korunk európai társadalmának.
Egyébként, hogyha végignézzük az elmúlt, most már mondhatom 22 évet körülbelül, igen. 22 évet, akkor mi a jellemző? Inkább egyedül jönnek lelki gyakorlatokra, családok jönnek lelki gyakorlatokra, generációk jönnek lelki gyakorlatokra, programokra, rendezvényekre?
Ez egy összművészeti fesztivál, és ráadásul oly módon a tematikánk, a mi szervezői tematikánk egyik elve, hogy nem egy múzeumi raktár vagyunk, ahol kinyitjuk az egyház történelmi, kicsit poros értékeit, és lefújjuk róluk a port, és bemutatjuk. Célunk ez is jelen van, ahol bemutatunk régi, nagyon izgalmas, már-már elfelejtett epizódokat is a kultúrtörténetből, de azt mondjuk a kezdetek óta, hogy akkor vagyunk jók, ha egy kísérleti, mondhatnánk azt is, experimentális műhelyként működünk, tehát létrehozunk olyan produkciókat, generálunk, mentorálunk a magunk révén olyan alkotókat, akik nyitottak erre, és az örökségünkre építve új projekteket hoznak létre, ami a ma emberének jobban szól, jobban eléri.
Most Borsa Kata programigazgatóhoz szeretnék fordulni, hogy ugye azért 22 év az elég hosszú. Itt a minőség megtartása és még emelése is nagyon-nagyon fontos. Milyen újdonságokra számíthatnak idén az ide látogatók hozzánk?
Az az igazság, hogy amikor az első fesztivál programját összeraktuk, akkor ugye az összes fesztivál szervező beleesik ebbe a hibába, hogy mindent, amit arról a dologról gondolsz, hogy az első évben berakja, hogy az szuper legyen, és akkor második évben elkezd gondolkozni, hogy jó, de akkor most hogyan tovább. Egyre könnyebb jó produkciókat találunk. Ennek több oka van. Az egyik az az, hogy egyre inkább, tehát az a munka, amit mi elkezdtünk, és nem mondom, hogy ez csak mi, de ugye a világ arra felé fordul egy kicsit talán, vagy bizonyos rétegek fordulnak arra felé, hogy egyre többen gondolkoznak templomi térben. És egyre többen keresnek meg évközben engem azzal, hogy lesz egy produkciójuk, lesz egy bemutatójuk, arra gondoltak, hogy ezt így csinálnák meg. Ez az egyik vonal. A másik, hogy én nagyon erőszakosan keresem azokat a főleg könnyűzenei produkciókat, amik még nem gondolták volna, hogy ők templomba szeretnének fellépni, de van az a beszélgetés, aminek a végén már el tudják képzelni, és akkor szerencsére eddig még minden évben sikerült olyan jó nevű, nagy nevű magyar fellépőt találni, aki még eddig nem lépett fel templomba, de most fog, és a közülük azért vannak visszatérők is, úgyhogy mondjuk az idei programból, ha ki kell emelnem ilyen újdonság, akkor például a Vadfruttik lesz, aki először fog templomba koncertezni, ezt januárban még ők se gondolták. De mondjuk visszatér hozzánk Barabás Lőrinc, aki pár éve szintén nem gondolta, hogy ő templomba fog koncertezni, de most már ez a többedik koncertje nálunk, és most egy olyan szintre emeljük ezt az összművészeti diskurzust a templom tér és közte, hogy ez most már egy vizuális vonallal is kiegészül egy vetítéssel, illetve a templomi orgonát is meg fogja szólaltatni ebbe az összművészeti rögtönzésbe, ami tehát kifejezetten ide készül. Itt lesz a premierje, és talán azt is mondhatjuk, hogy sehol máshol nem lesz látható, és ez végigkísérte eddig a fesztivál 20 évét, hogy ilyen programok voltak, és ezt szeretnénk is megtartani, de mondjuk például a Vecsei H. Miklós, Szabó Balázsat, Kocki Hubának a Cseh Tamás estje megújult, fantasztikus két óra volt, amit pár éve itt átéltünk együtt a református templomban, ez nem egy templomi produkció, de ugye ez a Cseh Tamás életéről szóló beszélgetőkönyvnek a feldolgozása, és a Tamás azt az interjú kötetet akkor készítette, amikor már ő tudta, hogy beteg. És nagyon sok olyan áthallás és érdekes pillanat és csend van benne, ami egy templomban azért máshogy rezonál. És tulajdonképpen a fesztiválnak ez egy fontos felismerése azoknak a zenekaroknak is, akik még nem játszották a saját számaikat templomi térben, meg a közönségnek is, hogy valahogy minden más akusztikát és más rezgést nyer a templomba, és nekünk semmi másra nem kell figyelnünk, mint arra, hogy olyan produkciókat hozzunk erre a fesztiválra, amik templom térbe valók.
Elérhetőek lesznek-e idén is a templom bejárások, és ha igen, akkor ezt hogyan kell elképzelni? Tehát ugye a legelső, hogyha a híd felől jövünk, amit Emlikőnek említettünk, akkor rögtön a zsinagógába botlunk bele, vagy nem botlunk bele, hanem az ugye ott van. Aztán közben,
hát az, amit látunk, igen, de az evangélikus templom közben már bent van az udvaron.
Igen, kicsit beljebb van. Tehát az egy helyen történik, vagy pedig az azt jelenti, hogy gyakorlatilag én végig mehetek, és minden egyes templom, minden egyes különleges sajátosságát meg tudom nézni, meg tudom tapasztalni.
Igen, mi azért indítottuk el az öt templom túrákat, mert nem turisztikai idegenvezetői szempontok szerint szerettük volna megmutatni ezt az öt templomot, hanem pont arról szerettünk volna beszélni, hogy ennek az öt templomnak az együttállása a történelem folyamán hogyan volt fontos, és hogy ez a fesztiválra nézve, illetve a vallásközi párbeszédre nézve hogyan egy példa. És Székely Zoltán művészettörténész, aki egyébként a múzeum, Tomás Flóris Múzeumnak az igazgatója, illetve Pál Kálmán fesztivál igazgató vezetik ketten ezeket túrákat, éppen azért, mert ők tudnak olyan szempontból beszélni erről olyan kontextusban, ami a fesztiválhoz kapcsolódik, és ez úgy néz ki, hogy innen a Rátmátyás tér irodából, ahol most is ülünk, indul a túra, ahol mindjárt van egy pici kápolna, amit megmutatunk, ez a plusz egy, ugye az öt mellett, és akkor az evangélikus konvent udvarára betérnek, megnézik az evangélikus öreg templomot, zsinagóga, református templom, katolikus templom, és a 800 méteres vagy 700 méteres sétának a legvégén a kis görög katolikus templommal fejezik be. Ez egy jó két órás séta, aminek alkalmából minden templomba betérnek a fesztivál látogatók.
Ingyenes programokat is elérhetünk ezen a fesztiválon, vagy a rendezvénysorozaton. Melyek azok, amik a legnagyobb érdeklődésre tartanak számot?
Mi az Adventnél is, illetve az Öt Templom Fesztiválon is, ez egy teljesen természetes és a kezdetektől fogva élő dolog, hogy a gyülekezeteknek az adott időszakban zajló programjai, tehát a vasárnapi Isten tiszteleteket természetesen a fesztivál részévé tesszük, és ezeket igyekszünk olyan zenei szolgálatokkal is feldúsítani, hogy még ünnepibbek legyenek az ünnepi alkalmak, és a gyülekezeteink tényleg mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak és segítenek, és tényleg a presbiterek ott vannak az ajtóba, és az idegeneknek segítenek helyet foglalni, vagy, tehát hogy ez arról is szól, hogy meg lehet ismerni egy másik vallást esetleg nyitottan, és biztos, hogy szeretettel fogják fogadni, bár egyébként azt gondolom, hogy minden templomban mindenkit szeretettel fogadnak, aki szeretné megnézni egy istentiszteletet, és ezen kívül vannak olyan extra alkalmaink, amik egyrészt a fesztivál alatt zajló zenei workshopokhoz kapcsolódó bemutató alkalmak, ahol további olyan szertartásokat lehet megismerni, ami esetleg nem vallásgyakorló, vagy nem az adott vallásgyakorlónak ez egy kuriózum lehet.
Ugye itt vagyunk egy kicsit egy ilyen háromszögben, és azt tudjuk, hogy a helyiek, illetve a környező városok lakói között nagyon népszerű ez a fesztivál. Jönnek Szlovákiából és Ausztriából is, hiszen ugye itt vagyunk a sarokban, és azért elég sok nemzetközi érdeklődő volt, ha jól emlékszem, tavaly is erről beszélgettünk.
Igen, nekünk a COVID egy nagyon nagy áttörés volt, mert ugye amikor kitölt a koronavírus járvány, és sehol nem lehetett fesztivált szervezni, akkor Pál Kálmán fesztivál igazgató azt mondta, hogy olyan nincs, hogy a templomokban sincs fesztivál, nem hagyjuk magunkat zavartatni a realitások által, úgyhogy mi egy online fesztivált szerveztünk, ami most már milliós elérésnél tart az a 13 videó, ahol mi egy-egybe rögzítettük a fesztivál programját, ami megvalósult volna, és a következő évben az első élő fesztivál Magyarországon szintén nálunk volt, és ennek a kettőnek a következtében nagyon sok olyan ember ismert meg minket, aki egyébként nem biztos, hogy felfigyelt volna erre a fesztiválra, és hát a határ közelsége miatt főleg egyébként a felvidékről, magyar lakta településekről tényleg nagyon sokan jönnek hozzánk, és szerintem Ausztriából is azért vannak vendégeink, ami meg még egy extra, hogy azok a győriek, akiknek külföldi vendégeik vannak, sokszor időzítik úgy, hogy pont itt legyenek.
Akkor idén is erre számíthatunk valószínűleg. Igen. Egy kicsit visszatérnék a workshopokra, hogy a Mizsei Zoltánt, a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének docensét, a közösségi kórus improvizáció a liturgiában zenei műhely vezetőjét kérdezem. Itt workshop alatt mit érthetünk? Mit értsünk?
Workshop alatt azt kell értenünk, hogy összegyűlünk délelőtt a templomban, és este egy esti zsolosmát, egy vesperást énekelünk, amely alapvetően zsoltárimádság, zsoltáréneklés a magja ennek. És úgy jövünk ide reggel, hogy nem tudjuk még, hogy pontosan mi fog történni este, az improvizáció lényege ugye ebben áll, hogy ott születik, de köszönhetően az Öt Templom Fesztivál befogadó attitűdjének ezt most már harmadszor tudjuk megrendezni, úgyhogy biztosan állíthatjuk, hogy ez összejön. Arról van szó, hogy nyilván a szövegek adottak, ami egy ilyen vesperáson elhangzik, és amelyre Kálmán utalt az előbb, hogy a hagyományok megőrzése mennyire fontos. Mi ezt egy középkori gregorián dallamú vesperásra építjük. De itt jön aztán ugye a közösségi kórus improvizáció. Különböző játékszabályokat fejlesztettem ki az elmúlt évek során. Szintén Kálmán mondta, hogy ez egy experimentális fesztivál. Egy kedves kortárstáncos koreográfus ismerősöm vigyeztette rám ezt, hogy a Mizsei az egy experimentális egyházzenész, és ezt én büszkén vállalom, hiszen olyan kísérletet teszünk most már harmadik évben itt Győrben, ezen a workshopon, amely az egyháznak az eredendő öröksége volt a bibliai szöveg fölötti rögtönzött ének. Ezt nyilván annak idején elsősorban szólisták csinálták, az ókorban, középkorban, de tudjuk, hogy a reneszánsz korban, vagy a késő középkorban az európai katedrálisokban a zenészek, ha összegyűltek, fölcsapták a Bibliát, esetleg volt benne egy gregorián dallam, és a fölöttük több szólamú zenét tudtak rögtönözni. Eleve ez a rögtönzés, ami zenei képzésünkben sajnos eléggé kikopott, és én azt gondolom, hogy egyrészt ezt érdemes föltámasztani, másrészt pedig ezek a kurzusok azt a többletet hozták az itt levők számára, bátortanul jöttek, hiszen ez még hogyha zenével is foglalkozik, énektanár vagy zenekedvelő, erre nincs tapasztalatuk, sőt ettől félünk. Jaj, nekem most itt rögtönöznöm kell, ugye? Ez egy félelmetes dolog. Így jöttek, de azt mondták, hogy mikor eltelt a nap, úgy mentek ki, hogy ők többek lettek. Nem csak azáltal, hogy templomban közösen énekeltünk zsoltár imádságot, hanem ők a saját maguk lelki világában lettek többek, és lettek bátrabbak, és ez nekem a legnagyobb megerősítés, hogy ezt csinálnom
kell. Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy egy kicsit ugye ilyen rohanó, kicsit zaklatott világot élünk. Az ilyen fajta közösségi élmények, ezek nyilván rengeteg pozitívumot adnak. Élünk vele? Jövünk? Részt veszünk rajta?
Hát, hogyha hívjuk őket, meg ha szervezzük őket, akkor igen, jönnek. De mint az előbb mondtam, ugye ez egy kicsit félelmetes dolog, ez egy missziónak az elején vagyok még ezekben az években, de most már szerencsére több támogató és több érdeklődő van. Szerzetes rendek, a premontreiek például lesz Gödöllőről, nagyon-nagyon támogatják az ő kórusukkal. Itt a Győri Öttemplom Fesztivál, tanítványaim, de ugye ez a fesztivál volt az, ami megmutatta, hogy engem nem ismerő emberek is szívesen eljöttek az elmúlt években, és várjuk őket ebben az évben is, még nyitott a regisztráció. A katarzis talán nem túlzó, de ha valaki ebbe beleengedi magát, akkor ezzel az élménnyel gazdagodhat, miközben egy templomi istentiszteleten vesz részt.
Ha most üzenni lehetne azoknak, akik mondjuk vagy nem vallásgyakorlók, vagy kevésbé, vagy csak a saját vallásuk felé nyitottak, ön szerint milyen élményeket vihetnek azok haza, akik még nem jártak ezen a fesztiválon? Mivel lehetünk gazdagabbak? Miért érdemes eljönni?
Hát a fesztiválra való ellátogatás, már elmondta Kata és Kálmán, én hadd mondjam el, hogy aki betéved bármelyik percében a napnak a katolikus templomba, és belepillant, vagy beleszagol, vagy belehallgat abba, hogy mi történik, remélem, hogy elragadja őt is ez a fajta, bátran mondhatom, meditatív vagy kontemplációs hangulat, hiszen ugye itt egyszerre imádkozzuk a zsoltárokat, mindenki a saját kis dallamát próbálja magából előhívni, és valamilyen varázatos módon, itt a játékszabályok fontosak, mégis egy olyan hangzásban részesül, amely szép, amely befogadható, amelyben jó elmerülni. És talán ez a legfontosabb élmény, hogy jó benne elmerülni. Tehát ez a fesztivál, ezek a templomok azt hiszem mind ilyen élményt nyújtanak, beleértve a mi workshopjainkat is. Hogy jó benne elmerülni, attól függetlenül, hogy honnan érkezett és hova megy tovább.
Tehát a közösségépítés mellett a saját magam lecsendesítése, a baráti jobb nyújtása, a felé fordulás, a másik felé fordulás, ez mind helytálló, mind megjelenik?
Mind megjelenik, megint csak a magam területére, hiszen zsoltárt imádkozunk, az mindannyiunknak, az összes felekezetnek a közös ősi öröksége. Innentől kezdve nem kérdés, hogy ez jó. És együtt imádkozni, az meg még jobb.
Kedves hallgatóink, már az Öttemplom Fesztivál idén kicsi eltér a megszokott fesztivál helyszínekről, ahogy egyébként minden évben eltér. Ahogy ezt az elmúlt fél órában hallhatták, a programok sok színűsége minden korosztály számára kínál élményt, legyen szó zenéről, irodalomról, közösségi találkozásokról. Ez a fesztivál nem csak szórakoztat, hanem ugye párbeszédre is hív, ahogy az imént is megbeszéltük, a különböző felekezetek, kultúrák között. A templomok különleges atmoszférája, amire az imént is kitértünk, pedig egyedi keretet ad ezeknek az alkalmaknak. Ezzel a gondolattal szeretném megköszönni a vendégeim Pál Kálmán, Borsa Kata és Mizsei Zoltán segítségét, a technikusunk Farkas Bálint nevében is. Köszönjük szépen a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Gárdonyi Esztert hallották Győrből.
Eszter, nagyon szépen köszönjük a kitekintést.
És hát rám már csak az vár, hogy elköszönjek a hallgatóktól. A mai délelőtt stábja búcsúzik, holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról, hogy május 5-én, azaz holnap lesz a készhigiéné világnapja. Teszteljük majd a Semmelweis szkennert, aminek segítségével pontosan megnézhetjük, hogy milyen alaposan fertőtlenítettük a kezünket. Miért fontos a tenyerünk és kézfejünk tisztán tartása, és miért felesleges megmosni az almát, amit eszünk, ha előtte a kezünket nem mossuk meg. Erről is beszélünk, érdemes lesz tehát velünk tartani holnap is. A mai műsort Papnálási Gabriella szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Bényi Csaba volt. Műsorunkat a mediaclick.hu-n találják még 60 napig. Rádiózzanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.